A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják itt, a rövid hullámon, délelőtt, a 41 méteren, a 72.10-es kilohertzen. Jó vételt kívánunk! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a szép szerdai napon is, a Mera Rádió műsor idejében. Most az Őszintén Szólva című műsort halljátok. Sajámosi Éva vagyok, a műsor szerkesztője, és Mészáros István kollégám kezeli a technikát. Ma a negyedik alkalommal beszélgetünk arról, Szeverényi János evangélikus lelkésztestvéremmel, hogy miként kell és miként lehet viszonyulnunk a koldusokhoz, a kéregető emberekhez, keresztény lélekkel. Azért kértem őt, hogy segítsen eligazodni ebben a nehéz témában, mert már sok gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Rendszeres hallgatóink ismerősként köszönti, hiszen korábban többször hallhattuk tanítói gondolatait és tanúságtevését is az életéről és a megtéréséről. De most újonnan bekapcsolódó hallgatóink kedvéért ismét bemutatom őt, aki az Evangélikus Missziói Központ országos evangelizációs és missziói lelkésze és egyben vezetője is. Az ő irányítása alatt működik a Magyar Evangélikus Rádió Misszió is, és a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetnek is ő a pásztora, ahol szintén sok tanúságos esetet élt már át.
Isten nem ígért mindig kék eget, mindig virágos, véges vényeket, ború nélkül derült, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért, de ígért új erőt minden új nap. Nyugalmat, világot, utat hoz, bajban is kegyelmet és segítő kezet. Mindig veled érző örök szeretetet.
Tehát akkor merüljünk el ismét a témakörben, ahogy eddig is tettük, őszintén és nyitott szívvel. Tanuljuk meg, hogy igazán mivel is tudunk hatékonyan segíteni a rászorultakon. A módszer most is ugyanaz. Megtörtént eseteket mondok el, és arra kérünk válaszokat. Az előző történetet ott hagytuk abba, hogyha valaki szervezetten dolgozik a rászorultakért, a jelentkező emberek adatait akkor is rögzíteni kell. Miért jött, mit kér és mire? Mert gyakran akarják más és más történetekkel megtéveszteni azt, akitől segélyt remélnek. Hallgassuk meg még egyszer az előző rész záró gondolatait.
Egy cigányember hozott be a lelkészhivatalba egy gyermeket, hogy kereszteljen meg, mindent megbeszéltünk, fölvettem az adatokat, még azt hiszem kétszer-háromszor jött is beszélgetésekre, fixáltuk azt az időpontot, amikor eljön majd vasárnap, és megkeresztelem a nem is egy gyermekét, hanem két gyermekét, természetesen nem jött, de közbe kért segélyt, adtam neki, és talán egy év múlva jelent meg újra, a két gyermekével a karjain, és egy egészen más sztorit adott elő. És akkor is azzal tudtam kezdeni, hogy hát vártok a keresztelő, és kiderült, hogy hát becsapott, és ugyanígy csapta be a kollégámat egy másik család temetés bejelentéssel. Tehát halottat jelentett, temetési szolgálatot kért. A beszélgetés végén elmondta, hogy milyen nehéz anyagi körülmények között van, és ez is fal volt. Tehát ezek jelzik azt, hogy milyen nehéz az élet, és milyen rafinált módon próbálnak az emberek pénzt keresni, kérni, de nem ez a módja ennek, tehát ennél sokkal, sokkal szakmaibb módon kell hozzáállni ezekhez a kérdésekhez, de be kell kalkulálni persze azt is, hogy igen, ráfizetünk, hát időnként ráfizetünk dolgokra, ahogy a Jóisten is ráfizet velünk kapcsolatosan is.
És boldogok vagyunk, ha végre nem, hogyha valami ajándékot mi tudunk adni az Úrnak. Ennek az egyik vonatkozása az, hogy például helyesen tudunk-e adakozni. Beszéltünk eddig sok-sok hasonló témakörben, de talán mégis az adakozásnak mindig egy másik-másik ágára kitérve a koldusokról. Most szeretnék elmondani egy hasonló történetet, amikor úgy tűnt, hogy nem egy koldus, hanem egy jól öltözött, de éppen hihetetlenül megszorult emberrel volt dolgom. Egy alkalommal egy fiatal lány jött oda hozzám vasárnap, hazafelé tartottam az istentiszteletről. Szinte könyörögve kért, és igen elesettnek látszott, mondván, hogy ellopták a pénztárcáját, és nem tud hazamenni a szüleihez. De még telefonálni se tud senkinek, mert nincs ismerőse itt Pesten. A mobilja meg, amiben a számok voltak, hát ugye... Néztem, kikapcsoltam az agyam, és tényleg megesett rajta a szívem. Konkrét összeget most nem mondanék, de egy nagyobb címletű papírpénzt adtam neki vonatra. Szinte elkapta, és már el is rohant. Nem emlékszem, hogy megköszönte volna, de arra se, hogyha, és ha én ilyen bajba lennék, akkor eszembe jutna, megkérdezem annak a nevét és címét, aki segített rajtam, hogy akkor kinek küldhetem vissza ezt a bizonyos összeget. Nagyon úgy tűnt, hogy megint áldozat lettem. Csak néztem utána, és megint hatalmas baleknak éreztem magam. Most már egy cseppet óvatosabb vagyok, mert sokan mondják azt, hogy innen-onnan jöttek régi magyar területekről, meg innen-onnan, és ők is magyarok, és nem tudnak hazamenni, és nincs pénzük, és segítsük egymást, de ők általában nem kedves honfitársaink, mint kiderül, hanem csalók. Mi a helyes cselekvés az ilyen formákban? Vádol az ige? Ott volt például a gazdag ifjúnak mondott jézusi szavak, oszd szét a vagyonodat. De tudjuk, hogy neki azért kellett szétosztani, mert ez a pénz szeretete állt közé, és Isten közé. De ugyanakkor ott van az a másik gondolat is, hogy Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek veletek, akkor adakozzatok nekik. És akkor teljesen meg vagyunk zavarodva, és most főleg azért térek ki erre az esetre konkrétan, mert mostanában szinte minden második esetben ezt hallom. Mit gondolsz erről, te, aki tényleg járatos vagy ezekben igen, az ügyekben?
Ez az a kategória, aminél majdnem azt lehet mondani, hogy 100%-ban csalásról van szó. Tehát ez nagyon elterjedt mód és módszer, hogy megszólítanak valakit, vagy itt Budapesten sorba-sorba mennek lelkészi hivatalokon, plébániákon, és meghatóbb történeteket mondanak el arról, hogy miért jártak itt Budapesten, és haza kéne utazni, akárhova, bárhova, nem csak határon túli országban, hanem Magyarországon belül, nem szabad. Én azt javaslom szeretettel, de határozottan, hogy nem szabad ilyen beszélgetésekbe belemenni, mert a legtöbb egyszerűen nem igaz. Én próbálkoztam több esetben, tehát természetesen megpróbáltam ilyen ügyekben részt venni, és ezért kell, utcán végképp nem szabad ilyen ügybe belemenni, de le kell ülni, ki kell kérdezni, úgynevezett nagy interjút kell fölvenni, és keresztbe kasul kikérdezni mindenféle adatról, és akkor azt tettem ilyen esetekben, hogy amikor úgy tűnt, hogy továbbra is bizonygatja, hogy ő ebben és ebben a községben él, több esetben még gyülekezetet is említett, akkor tudakozótól megtudtam annak a gyülekezetnek a telefonszámát, és mondtam, hogy fölhívom őket, akkor ő már gyorsan tiltakozott, hogy ne tegyem meg. Tehát legtöbb esetben megpróbáltam nagyon határozottan a beszélgetés közben kinyomozni, hogy ő hol van, honnan van, mondjon ismerősöket, konkrét embereket, akiket el tudok érni, és legtöbb esetben ilyenkor ők maguk kérik, hogy nem, meg már nem is úgy van, meg nem is kell, meg talán mégsem kell elutazni. Tehát ezzel a kategóriával nem kell foglalkozni szerintem.
Mindig virágos, véges vényeket, ború nélkül derült, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért, de ígért új erőt minden új naphoz, munkát hoz nyugalmat, világot utathoz. Kegyelmet és segítőkezet.
ígért új erőt minden új naphoz, munkát hoz, nyugalmat, világot, utat hoz, bajban is kegyelmet és segítő kezet.
Találkoztam olyan helyzettel is, de kezdjük inkább azzal, hogy sokszor gondolok arra, hogy nem adok pénzt a koldusoknak, hanem inkább imádkozom értük, mert az többet ér. De volt, amikor egy olyan férfi jött oda hozzám, komolyan mondom, hogy teljesen letaglózott, amikor azt mondta, hogy ő magyar történelem tanár, és utcára került. És nekem eszembe jutottak az én tanáraim, akiktől tanultam, akik tudományt, emberséget plántáltak belém, és azt mondtam, hogy nem tudok tovább lépni. Aztán megint eszembe jut az, hogy előbb a testi szükségleteket elégítsük ki a rászorulóknál, vagy elég, ha csak imádkozom értük. Tudom, hogy erről már korábban tettünk említést, de nagyon jó volna, hogyha ezt még egyszer egy kicsit összefoglalhatnánk.
Mindenkinek azt kell adni, amire szüksége van. Elsősorban. Tehát az éhezőnek valóban kenyeret, de van, aki... Tehát figyeljünk arra, hogy az Úr Jézus, amikor találkozott bárkivel is a földi életében, volt olyan, hogy a betegnek, a bénának azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid, és fordítva volt, akinél talán bűnök voltak az életében, és mégis először meggyógyította. Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy vittek hozzá betegeket alkonyatkor, és gyakorlatilag ott órákon keresztül gyógyított mindenkit. Nem hiszem, hogy mindenki életében minden szempontból előkerültek a lelki dolgok, hanem volt úgy, hogy jelként tette ezeket a csodákat. De a lényeg az, hogy a mai szakkifejezés ezt így mondja, hogy holisztikusan, tehát az egész embert figyelembe kell vennünk testi, lelki, szellemi valójában, és azért hangsúlyos az, hogy ne egy ember segítsen egy valakin, egy családon, hanem csapatmunkába kell ezt végezni, mert többen többet tudunk. Mondok egy példát. Egy gyülekezetben, ahol szolgáltam, segítettünk egy özvegy asszonyt havi 2-3 ezer forinttal. És ez nem elégséges. A néni ott volt a gyülekezetben, imádkozott, úrvacsorázott, mi tudtuk, hogy szegény, eldöntöttük, hogy segítjük. Kell látogatni őt, és az egyik látogató asszony jött azzal az információval, hogy baj van ezzel a nénivel, mert az alkoholista unokaöcsével együtt lakik egy szobában, és már az alkoholista unokaöcs küldi őt el a segélyért, és már alig várja vissza, és erőszakkal is van, úgyhogy becsukja az ajtót, és meg volt arra példa, hogy megverte a nénit, hogy adja oda neki ezt a segít, és ez az öcs, ez elitte ezt a pénzt. És ekkor éreztem azt, ekkor mondta az Úr azt nekem, hogy ha erre a nénire nem úgy tekintek, mint az anyámra, akkor hagyjam abba a lelkészi szolgálatot. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor úgy általában imádkozunk az özvegyekért, árvákért, meg kell tenni ezt is, de ez nem elégséges. Nem elégséges a gyülekezetben találkozni velük, fontos, de nem elég. Hanem ott kell lennünk, látnunk kell, hogy miben élnek, hogyan élnek, és nem elégséges azt mondani, hogy ez egy olyan probléma, amivel mi nem tudunk megküzdeni, majd csak megoldódik, majd csak a család, vagy rokonok, vagy az önkormányzat. Nem, mert sem a család, sem a rokonok, sem az önkormányzat nem tett és nem lépett semmit, és ezért összefogtunk többen. Tehát a gyülekezetben az imádkozó asszonyok imádkoztak, látogattuk, megszólítottuk a családsegítőt, volt úgy, hogy 2-3 helyről együtt mentünk ki terepszemlére, volt úgy, hogy olyan látogatást szerveztem, hogy elhívtam magammal 2-3 erősebb atyafit, hogy érzékeltessük ezzel a rokonnal, hogy vagyunk, hogy a néni nem egyedül van, hanem van mögötte egy család. A legszélesebben megfogtam volna, akár erőszakkal is, és kiteszem a lakásból, de tudjuk, hogy ezt nem lehet megtenni, hiszen olyan felháborító volt az ő viselkedése, és emberleg az látszódott, hogy nem is lehet ezt a kérdést talán megoldani. És mégis egy éves szívós munka után megtörtént a megoldás. Tehát el tudtuk két helyre helyezni a nénit és az unokaöcsöt, és ez az egyik olyan eset, ami arra tanított engem, hogy legtöbb esetben nem egyedül kell dolgozni, szolgálni, hanem szükség van a hitre, a látásra, elkötelezettségre, a szociális segítésre, egyházi szeretet otthonnal is fölvettük a kapcsolatot, az önkormányzat család segítőjével is, és így együtt egy év alatt körülbelül találtuk meg a megoldást.
Nagyon különös plakátot láttam nem túl régen. Egy gyönyörűséges, szép kislány van rajta, általában metró megállóban lehet látni, és egy ilyen kristályszemű, csillogó egyik szeméből egy hatalmas könycsepp gördül ki, és az van a plakátra írva szövegként, hogy töröld le a világ könnyeit. És megmondom őszintén, hogy engem stresszel ez. Mert én egymagam, még ha hívő keresztény vagyok, is nem tudom letörölni a világ könnyeit. Ez egyáltalán nem az én feladatom. Hogyha ilyenekkel találkozunk, akkor nyugodtan átléphetünk rajta?
Ennek is több oldala van. Egyik az, hogy mi keresztény hívő emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkra vesszük a világ terheit és súlyait. Na most ez nekünk nem megy. Tehát nagyon sok esetben a sajátunkat sem bírjuk elhordozni, a családunkét sem, környezetünkét sem. Az Isten báránya viszont ezért jött, tehát ezért mutat rá Keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza és viseli a világ bűneit, mert arra én nem vagyok képes, tehát összeroppanok. És nekem is volt olyan tapasztalatom körülbelül 20 évvel ezelőtt, hogy egy család sorsa annyira rám nehezedett, hogy szinte én magam roppantam össze, és akkor volt egy józan atyafi, egy keresztény testvér, aki erre hívta fel a figyelmet, hogy János, te nem vagy megváltó. A világnak van megváltója, és nem a te dolgod, és minden esetben, minden szempontból hordozni egy-egy embernek a terhét mindenestül. Ez az egyik, amit ki kell mondanunk, hogy Istenre tekintve, Jézusra tekintve, Uram, ez a te világod, te teremtetted, te váltottad meg, nem tudok, lehet, van, amikor ki kell mondani, hogy nem tudok mit kezdeni, nincsen látásom, nincsen, és az, amit te is mondasz, hogy nem tudunk mi mindenkin segíteni. Ugyanakkor az ige azt tanítja, hogy azért hordozzuk viszont egymás terhét, tehát hordanunk kell egymás terhét, és azért fontos, hogy a gyülekezetek a passzív igehallgatásból, kegyes életből aktívá váljanak. Tehát van, ahol azt mondják az embereknek, az a gyakorló keresztjén, aki imaházba jár, gyülekezetbe jár, hallgatja az igét és adakozik. Na most ez szép, de nagyon-nagyon kevés. Ez egy minimum, hogy együtt vagyunk. Nem ez a gyakorló kereszténység. A gyakorló kereszténység az, hogy követem Jézust, aki kimegy az imaházból, kimegy a templomból, aki ott él, ahol az emberek élnek, az emberek vannak, és én követem. De ebbe a gondolatban benne van ennek a lényeg és a titka, amiről beszélek, hogy nem azt kérem, hogy Jézus kövessen engem, tehát én megyek, én döntök, én csinálok, és aztán próbálom megáldatni vele utólag az én akcióimat, hanem megpróbálok erre érzékeny lenni, hogy Uram, ez a te világod, te ebben a világban vagy, és szeretnék utánad menni, mint tanítvány, mint segédmunkás, mint bojtár, vagy asszisztens, és ahol csak lehet, szeretnék neked segíteni, de a terheket rád teszem. Tehát ezek a plakátok, ezek a motivációk valóban részben igazak, mert segítenünk kell a világ könnyeinek a letörlésében, de nagyon sokszor rájátszanak és stimulálnak minket, és kicsit becsapnak, és a lelkismeretünkre játszanak, hogy erre vagy arra adakozzunk. Tehát a kettő el kell választani egymástól, mi az Úrra kell, hogy figyeljünk, és őt kell, hogy kövessük, és akit ad az utunkba, de elsősorban a családon belül, rokonságon belül, gyülekezeten belül, szomszédokon belül, akiket ismerek, akiknek az életét átlátom, azok felé kell elsősorban lépnünk.
Valakiről szóltak nekem sokszor, valamiről is, mit ő hozott. Valamit meg nekem kellett tennem, de a szívem nem kívánkozott. Ültem a nagy díszes indis fűjjel, szédült tömeg részek tagjaként. Bálvány, a bálvány után jött, de enyém nem lett, csak tiszteltem én. Egyszer aztán szívem ígért egy hang, megszólított és összetört a hír. Krisztus volt az, és kegyelmét adta, nélkülem jár már a ring is pír. Nélkülem jár már a ring is pír.
Most már néhány történeten túl vagyunk. Ugye arról beszélgettünk a riport előtt, hogy ezek nagyon hasonló történetek. De mégis megköszönöm, hogy fölvállaltad, hogy ezekre egyenként válaszolj, mert ezek a nagyon hasonló történetek esnek meg velünk nap, mint nap. Még volna egy-két ilyen koldussal kapcsolatos témám, ha megengeded, majd föl is vetem, de most eltelt már egy kis idő, hogy ezzel foglalkozunk. Szabad-e úgy összegeznünk az eddig elhangzottakat, hogy egy, igenis kell segítenünk, kettő, okosan kell segítenünk, három, a mi segítségünk nyilvánuljon meg abban, hogy el tudjuk a rászorultakat vezetni azokhoz az emberekhez, akik ezt a kegyelmi ajándékot kapták, és hogy el tudjuk őket juttatni azokba a bizonyos házakba, szervezetekhez, akiket hitünk szerint a Jóisten indítására alapítottak és hoztak létre, hogy a szegényeknek segítsenek. Ez így eddig nagyjából korrekt?
Ez teljes mértékben igaz, legalábbis én igaznak vallom, és így is látom. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy egyrészt nem tudunk mindenkin segíteni, tehát nem arról van szó, hogy bárkit meglátunk, akkor lépnünk kell. Nem kell mindig lépni. Vannak prioritások, vannak feladataink, menni kell. Igaz, hogy az Úr azt mondja, hogy ha mész a templomba, és elrendezni valód van atyád fiát, tedd le az áldozat ajándékot, menj el békülj meg, tehát nem kell mindig templomba menni, amíg rendezetlen életünk van, de akkor meg soha nem mehetnénk sem gyülekezet, sem templomba, előbb mindig mindent el akarnánk rendezni az életünkben, az életünk környékén, tehát a kettő így együtt igaz.
Valakiről szóltak nekem sokszor, valamiről is, mit ő hozott, valamit meg nekem kellett tennem, de a szívem nem kívánkozott. Ültem a nagy díszes ring is fülön, szédült tömeg részek tagjaként. Bálvány, bálvány, bálvány után jött, de enyém nem lett, csak tiszteltem én. Egyszer aztán szívem ígért egy hang, megszólított és összetört a hír. Krisztus voltam, és kegyelmét adta, nélkülem jár már a ring is fél. Nélkülem jár már a ring is fél. Nélkülem jár már a ring is fél. Nélkülem jár már a ring is fél.
Kedves hallgatóink, most figyeljetek nagyon jól, mert a következő történetre nem kapunk választ ebben a műsorban, csak a következőben. Viszont régi jó szokásunkhoz híven ez egy házi feladat lesz. Gondolkodjatok a helyes válaszon egy hétig. Beszéljétek meg egymás között. És aztán meghallgatjuk Szeverényi János lelkész testvérünk gondolatait is ezzel kapcsolatban. Tehát
ismét egy téma a koldulása kapcsolatban. Eddig az anyagi segítségről beszéltünk, a testről. Most szeretnék valami más nézni, a lelki koldust. Vannak olyan rászorulók, akikkel soha nem találkozom az utcán, de látom, hogy nagy szükségben vannak, lelki szükségben. Ezeket úgy veszem észre, hogy vasárnap reggel, amikor Isten tiszteletre megyek, általában, bocsánat a szóért, nem tudom-e témában finomabban kifejezni magam, szóval friss hányás nyomokat látok az utcán. Ilyenkor imádkozni szoktam azokért, akiktől ezek a jelek származnak, hogy Isten tekintsen rájuk, és vezesse el őket saját magához, önmagához, ahol a keresett boldogság, felszabadultság érzése, kielégültség, frissesség, megkönnyebbülés, szabadság, a vágyott szeretet valóban megtalálható. Hiszek abban, hogy az Úr meghallgatja ezeket a könyörgéseimet is, annak ellenére, hogy fogalmam nincs arról, hogy kiről van szó, de az Úr tudja. Talán éppen ezért látom ezeket a jeleket, mert senki más nincs, aki imádkozzon értük. És akkor ilyenkor fölvetődik a kérdés bennem. Különös módon ez az egyetlen olyan adakozásom, amiről soha nem merült föl, hogy helytelenül tenném. Mit mond az ige erről? Mert igei alapját még nem találtam meg, pedig lehetséges, hogy van. Csak Péter és János esetére gondolok, az apostolok cselekedetének 3. fejezetében olvassuk. Péter ekkor így szólt hozzá, mármint a koldushoz. Ez Istöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, és jobb kezénél fogva fölemelte. Annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, fölugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsért az Istent. Arra gondolok ilyenkor, hogy az az ismeretlen személy is eljuthat egyszer oda, hogy dicsőítse az Urat. Mit tanít erről az ige? Kedves hallgatóink, most búcsúzunk. Ismét örvendez a szívem, hogy sokat tanultam a beszélgetés során, és remélem, hogy ezzel mindnyájan így voltunk. Kérünk benneteket, hogy írjatok, telefonáljatok e témában is, ha valami megérintett benneteket. Levélcímünk 1428 Budapest, postafiók 4, illetve e-mail elérhetőségünk radio@mera.hu. Üzenetrögzítős telefonszámunk +36 1 327 0440. Interneten is hallgathatóak vagyunk a nap 24 órájában a www.mera.hu oldalon. Rádiónk címe, telefonja, internetes oldala az Antenna újságban is megtalálható. Az én személyes internetes elérhetőségem a következő: saja@mera.hu. Arról is szívesen hallanánk, amit a múlt héten javasoltam. Amennyiben lehet, kutassátok föl a környezetben lévő segítőközpontok, irodák, személyek elérhetőségeit, és azt függesszétek ki a gyülekezeti újságra. Most hozzáteszem, annak is igen örülnék, ha pár szóban elmondanátok a gyülekezetben azt is, hogy miért tettetek így. Beszélgető társam ma is Szeverényi János evangélikus lelkész testvérünk volt. A mikrofonnál Sajámos Évát hallottátok, és a technikát ma is Mészáros István kezelte. Tehát találkozzunk ismét a jövő héten. Addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
Tudod-e te, hogy szeret Isten, ahogy árad a napfény te rám? Tudod-e te, hogy szeret Isten, ahogy árad a napfény te rám? Tudod-e te, hogy szeret Isten, ahogy árad a napfény te rám?